Rádió Egyetem. Bevezetés a művészet történetbe. Sámsonnak levágják a haját. Második rész. Rényi András előadása.
Ennél a bizonyos Kondor Béla részkalcnál tartottunk, hogy az volt az alap, Sámsonnak levágják a haját. Még nem is jeleztem azt, hogy itt van egy vicces szójáték, az alcián zárójelbe van téve az a szó, hogy toll. Zárójel bezárva, avagy tisztelt Freud doktor emlékének, amikor azt mondom, hogy Freud az álomfejtésben azt mondja, hogy eszem ágában nincs, nagyon nyomatik azt szeretném, hogy eszem ágában nincs Kondor Béla művét pszichoanalitikai szempontból elemezni. Itt nem Freud modellje, mint az elemzés elmélete, mint az elemzés alapja jön számításba. Freud műve, illetve Freud álomfejtése, mint egy kulturális jószág, mint egy műveltségi anyag, mint egy lehetséges szöveg, amely csatolható a képhez, jön számításba. Sőt, majdnem biztosak lehetünk benne, hogy ebből egyáltalán lehet gondolni a tudattalanjára, vagy az ő személyiségének a mély pszichológiájára következtetni. Ha valaki ilyen manifest módon, ilyen nyíltan operál ennek a fajta pszichoanalitikus nyelvnek a fogalmaival is hivatkozik ezekre a fogalmakra, akkor az biztos, hogy maga nem érthető meg ugyanezekből a fogalmakból. Tehát itt valami másról van szó, itt Kondor bedolgoz egy bizonyos műveltségi anyagot, és ezért is tesz ugye a címben külön célzást arra, hogy itt erről van szó. A két figura közötti szemléleti összefüggést, amelyik arra enged következtetni, hogy ez a fekete ányfigura valószínűleg Kondornak az alter egója, a másik énje, ahogyan önmagát megjeleníti, mint egy a kompenzációs képen. Múltka elmondtam, hogy nem ragoznám tovább. Mennék egy kicsit tovább, mégpedig ennek a bizonyos ányfigurának az értelmezésével. De szeretnék bevezetni egy fontos műszót. Két különböző kódrendszerrel operálok egyenlőre. Az egyik kód, amire azt mondanám, hogy a magánéleti kód, vagy a biográfiai kód, az életrajzi kód. Tehát Kondor Béla életrajza, felesége, házassága, iszákossága, és mindenféle egyéb dolgok, amelyek a hangszerekhez való személyes viszonyat, azok az elemek, amelyeket az életrajzából ismerünk. Nevezik ezt biográfiai kódnak az egyszerűség kedvéért, a magánéleti kódnak. És láttuk, hogy a magánélet felől számos dolgot el lehet olvasni. A Freud szöveg az csak arra szolgál, hogy ezt a magánéletből származó kódot, ezt értelmezze, ezt belehelyezze egy meghatározott szimbolikus összefüggésbe, ebben az esetben ebből tudjuk meg, a Freud szövegből tudjuk meg, tulajdonképpen, hogy itten Kondornak a szellemi életéről van szó ezen a képen, ha máshonnan erre nem jönnénk rá. Látni fogjuk, hogy máshonnan is rá lehet jönni, csak akkor másik irányból kell elindulni, majd oda remélem, hogy el fogunk jutni a gondolatmenetnek a másik végén. Van egy másik kód is, ezt nevezzük az egyszerűség kedvére a stilisztikai kódnak. Mit jelent az, hogy stilisztikai kód? Azt jelenti, hogy egy adott képen, mondjuk ebben a konkrét esetben ezen a képen nem minden képre érvényes, ez nem minden képen lehet ezt a stilisztikai kódot, mint kódot nyomon követni. Különböző elemek különböző módon vannak stilizálva. A stilizálásuknak a módja, ahogyan megvannak formálva, a megformálásuknak a módja, abban különböznek egymást, és ennek a különbségnek van kodifikációs jelentősége. Ez a különbség, ez egy kódon belül más és mást kell, hogy jelentsen. Tehát a Kondor részkarcot használ, részkarccal dolgozik, tehát rézlemeze dolgozik, karcoló tűvel vagy hideg tűvel, illetve savmaratással dolgozik, tudjuk, hogy ez egy mélynyomásos technika, tehát tudjuk, hogy amit látunk, az egy nyomat, a művész pont az ellenkező irányban dolgozott, amikor a lemezen dolgozott, tehát mindent úgy kell elképzelnünk, hogy mindent valójában fordítva rajzolt, mint ahogyan itt látjuk. De akárhogy is csinálta, ezen a technikán belül különbséget tett eme figurák megformálása, meg eme figura megformálása között. Mi a különbség? Azt hiszem, hogy egy teljesen világos szembetű a különbség. Ez a figura egy fekete árny, ezek a figurák pedig gazdag differenciált körvonallal rendelkeznek, részletes finom árnyalások vannak bennük, mindenféle apró finom. Mondjuk úgy, hogy most nem akarok belemenni a részleteibe, finoman van stilizálva. A két figura közötti különbséget a stiláris kód különbségének lehet tekinteni. Ebből a szempontból akartam megmutatni Condornak két másik munkáját, hogy nem csak a levegőből beszélek, amikor azt mondom, hogy ez egy kód különbség. Az, hogy egy kódról van szó, azt máshonnan is lehet, azt onnan lehet tudni, hogy máshol is alkalmazza hasonló összefüggésben. Tessék megnézni, ez egy Blake having breakfast with prophets. Blake prófétákkal vacsorázik, vagy reggelizik. Reggelizik. Blake prófétákkal reggelizik. A költő Blake-ről van benne szó, és velük szemben, vele szemben, aki az asztalnak ezen az oldalán ül, és vele szemben ülnek a próféták. Blake a modern művész. William Blake-ről van szó. 18. század másik felé, 19. század fordulóján élt jelentős angol költő és részben képzőművész, akinek nagyon nagy hatása volt Condorra. Sokat olvasta, illusztrálta is. Blake az egy ilyen fontos figura a condori szimbolikus univerzumban. Mi a különbség Blake és a próféták között? Azt látjuk, hogy a költőt, Condor, ilyen kitöltött, majdnem teljesen kitöltött ányfiguraként ábrázolja, szögletes vonalakkal, nagyon leegyszerűsítve mondhatnán azt, hogy majdnem hogy primitíve, majdnem hogy nagyon szimplifikáltan, különösképpen szembeállítva a prófétákkal, akik méretben is és stilisztikai gazdagságban is messze-messze fölülmúlják a modern költőt. A régi és a modern, a mai köznapi és a mitikus, a biblikus szerepek közötti különbség, ennek van egy stilisztikai kódja. Egy harmadik példát mutatnék ugyanerre erre a különbségtételre. Ez egy másik részkarc a Condor Bélának, a Szent Antal megkísértése című. Egy hatalmas, ez is egy nagyméretű kép, körülbelül méretarányában, mondjuk ez fekvő, szemben a Sámson egy álló, de nagyjából ugyanolyan méretű lemezre készült. A remete, aki mezítelen testével, miközben hisztérikus mozdulattal próbálja elhárítani a feléje irányodó kísértő erőket. Mindenféle erők vannak itt, vannak fegyverek, vannak a testi gyönyörűség különböző kifejezései, és most ebben a képben nem szeretnék belemenni, itt középen természetesen egy nő, akinek az arcvonásaiként rendkívül módon emlékeztetnek a Sámsonon ábrázolt hölgy arcvonásaihoz, és ez pedig nyilvánvaló, hogy valamiféle szimbolikus önarckép, amelyikben a művész saját életét, saját kísértéseit ábrázolja. De most nem szeretnék ennek a képnek az elemzésével vele menni, csak egy dolog miatt mutatom. Van egy érdekes motivum itt a jobb alsó sarokban. Ez a fekete ányfigura. Ugyanaz az ányfigura, ugyanaz a grafikai megoldással megcsinálva, mint a Blake figurája az előző lapon, vagy mint a mi ányfiguránk a Sámsonon. És ugye az az érdekes, hogy szemben van ráadásul, ugye ugyanarra az oldalra van állítva, mint a remete. Ő az egyetlen figura a remetével együtt, aki ezen az oldalon áll, és aki mint egy szembe fordul a csábító erőkkel. Mint egy ő, a remete alter egója, a másik énje, a másik ugyanő, aki ugyanazt csinálja, mint amit a remete. Most miért akartam ezt megmutatni? Csak azért, hogy lássuk, hogy a remete milyen hallatlan, komplikált, bonyolult, grafikusan összetett módon van megformálva, és vele szemben ez a másik milyen szimplán és milyen egyszerűen. Még majd vissza fogok térni erre a különbségre, csak azt akartam ezzel érzéketetni, hogy a grafikus különbség, a grafikai különbségek azokat nevezhetjük stiláris kódoknak. Tehát valami szisztematikája van annak, hogy valami miért pont úgy van megformálva, mint ahogyan megvan formálva, és nem valahogy máshogy. Van az egészben azért is fejezi ki a modernségnek, meg a testetlenségnek, meg az elvontságnak, azért is lehet ezt a jelentést fűzni hozzá, mert oly mértékig anyagszerűtlen, annyira nem a részkarc gazdag szövetének a kihasználásából fakad, annyira összecsukódnak a vonalak, annyira összetömődnek a vonalak, hogy a részkarcnak az a játéka, voltak éppen egy művészi játéka, amely abból fakad, hogy minden csak a papírnak és a vonalaknak valamilyen összetékaként állhat elő, ez mind teljesen elvész, nagyon le van egyszerűsítve, szimplifikálva van az alap, a fehér alap és a fekete figura közötti brutális különbségre. Van ebben valami művészietlen, valami nyers, valami közönséges. És nem véletlen, hogy az összes ilyen művészietlen, nyers, közönséges elemet Condor a jelentéktelen, valamiképpen a jelentéktelenség, vagy a semmiség értelmében próbálja meg használni. Tehát a stilisztikai kód működését, tehát három, látjuk az alsó férfitest, az ányfigura, meg a felső szerelmes pár megformálása közötti különbséget. Ezek a különbségek szisztematikusak, tehát le lehet őket írni pontosan, meg lehet mondani, hogy melyik milyen részletességű, melyik milyen gazdagságú, melyik milyen kitöltésű. a három eleme egymáshoz képest szignifikánsan különbözik. Amiben azonosak, abban azért azonosak, hogy a különbségük fontos különbség legyen. A kitöltés és a kitöltetlenség, a gazdag kitöltöttség és a kitöltetlenség, vagy a gazdag kitöltöttség és a totális kitöltöttség közötti különbségek, ezeknek a dolgoknak valamiféle, most egyébként nem mondjuk meg, hogy mi ez a jelentés, de valamiféle kódolt, tehát fontos megkülönböztetései lesznek, amelyre majd választ kell adnunk. Ami kódol van, azt meg kell tudnunk mondani, hogy mit jelent a kód. Az ott a hipotézisem, a stiláris kód és az életrajzi kód, amelyik tulajdonképpen egy szimbolikus kód, az életrajzra utaló tárgyak vagy motivumoknak a szimbólumait felé. Ez a kettő között valamilyen szisztematika van. Valahogyan összefüggenek egymással. Még nem tudjuk, hogy függenek össze, de az lenne a cél, hogy ezeket szétszálazzuk. Ezért ábrázolom ezt most úgy, mint a mű és művész, ugye őróluk van szó a történetben. Nem tudom, meséltem, mondtam-e, hogy a könyv ebben a logikában azért jelenik meg ilyen gazdag stilizációval szemben a művész árnyával, aki ugye, mint említettem múltkor, játszik a hangszereken, tehát előállítja a vonalakkal való játék révén ezt a könyvet, mint művet. Ez az egész úgy jelenik meg, mint a művész és a műnek a viszonya. Nem? Ezt el kell, hogy mondjam, mert ez fontos. Tehát arról van szó, hogy megint semmi másból nem indulok ki, mint szigorúan a szemléletesség logikájából. Tehát igyekszem nem önkényesen jelentéseket tulajdonítani, hanem megpróbálni a különbségek közötti szisztémát föltárni. Ugye azt mondtuk, hogy ha ez Kondor Béla maga, meg ez a felesége és ez a női vágy teljesítésének megfelelő férfi vágy teljesüléséről van szó, és ez emiatt duplázódik meg a figura, ezért válik a művészi tevékenység maga a hiányzó szerelmi élete, szerelmi beteljesülés kompenzációjává. Tehát a kép maga állítja el ezt a jelentést, nem én találtam ki, ezt a kép maga csinálja meg. Akkor, ha ez a figura játszik és kompenzál, és így módon jut föl a csúcsra, akkor az a kérdés is fölmerül, hogy amit játszik, az vajon mi? Hol van az eredménye a játéknak? Művészet nincs mű nélkül. Művészet nincs eredmény nélkül. Művészet nincs látható tevékenység, beteljesíthető tevékenység nélkül. És ez a valami az, ami ebben a könyvben megjelenik, és mint ez a két figura jelenik meg. Én tehát ezt a stiláris különbséget, ahogy az ányfigura, ahogy szövi a vonalak hálóját, ahogy előállítja a maga hihetetlen gazdag, kifinomult művészetével, játékával, előállítja azt a bonyolultságot, amelyhez képest ő csak egy ányalak, amelyhez képest ő csak egy eltűnő negativitás, amelyhez képest ő csak egy semmi, éppen azért lesz az valami, mert ő egy semmi, aki ezt kompenzatorikusan előállítja. Ennek a dialektikának abból az következik, hogy ezt úgy is fölfoghatjuk, mint hogyha ez egy mű lenne, a munka lenne, a művészet zengő gyönyörűsége lenne, szemben az alkotó valaki maga, a maga személyiségében eltűnik a műve mögött, eltűnik a műve előtt, bizonyos értelemben eltűnik a műve, a műve gazdagságának a megmutatása kedvéért. Na ez indokolná ennek a figuránk ezt a negativitást, ezt a fekete minuszos jellegét. És ez indokolja azt, hogy ez a jelentéktelenség nem ugyanaz a jelentéktelenség, mint ez. Mind a kettő jelentéktelen, mind a kettő súlytalan. Ez egyszerűen csak egy kis gnóm. De ez valaki, aki valamit előállít. A művész ényének a megkettőzése. Na jó. Tehát a mű és művész. Tehát van egy mű, és van egy művészünk. A stíluskód az a műhöz tartozik. Nyilvánvaló, hogy stílusa csak annak van, amit megcsinálnak. A művésznek meg kell csinálni a stílusok közötti differenciát, a stílus, a stílus kódot tudott alkalmazni, bekevetni, ehhez érteni kell hozzá, ehhez művésznek kell lenni. Ez az ő művészete, hogy tud különbséget tenni stílus és stílus, kód és kód között. Ugyanakkor a mű, a stílus nem önmagában van, hanem mint annak a magánéleti konfliktusnak a kompenzatorikus eredménye van, amelyből az egészet kiindítottuk. Tehát magyarán a mű és művész egyszerre két kódhoz tart, ez a komplexum. Az egész a képnek a jobb alsó sarka ezt a komplexumot rögzíti, a mű és a művész viszonyát. Kétféle kódról van, tehát a személyes vagy biográfiai kód és a stilisztikai kód. Mind a két viszonyban a mű és a művész áll egymással valamilyen relációban. Személyes kód tekintetében látjuk, hogy a művész úgy jelenik meg, mint aki egy privát lúzer, mint aki egy szerencsétlen, nyomorult kisember. Ugye így van ábrázolva, ez egy bizonyos önkép, amit a kép elénk állít. és vele szemben van, jelenik meg a mű, mint ami kompenzálja a saját élet nyomorúságát. A mű, mint ami megvált az élet nehézségétől. Az utópikus szerelem, amely a könyvlapjai közül áll elő, mint ami művészileg előállított pótléka annak a valós szerelemnek, amit a valós életben nem tudott boldoggá tenni. Tehát ez lenne az egyik kód. A vele szemben van egy másik kód, a stilisztikai kód, amely a művet úgy ábrázolja, mint amiben stilisztikai gazdagság él, szemben a művésszel, mint aki stilisztikai értelemben üres. Mint akit éppen azáltal kell megjelölni a képen, hogy ő mint egy negativitás, mint egy háttér vagy zéruspont jelenik meg, amihez képest a műgazdagsága kibontakozik. A stilisztikai kód és a magánéleti kód tehát logikailag összefügg egymással, de mégis két különböző kód. Két teljesen különböző kódrendszer. Azért fontos ezt tudnunk, mert hogyha a képet tovább nézzük, és megnézzük a képnek a bal felső sarkát, ahol bevezettetik egy harmadik kód, illetve valójában inkább azt kellene mondanom, hogy ha ezt a két kódot már birtokoljuk, a magánéleti kódot és a stilisztikai kódot, akkor ez a képnek bármelyik részletére hasonlóképpen kiterjeszthető. Bármilyen részletet fogunk a képen máshol találni, a két kód érvényessége igazolódott. De nem biztos, hogy ugyanolyan módon kapcsolódik össze a két kód, mint ahogyan a jobb alsó sarokban összekapcsolódott. Nem tudom, hogy érthető-e az okoskodásnak a módszere. Nem járhatunk el önkényesen. Figyelnünk kell, különbségeket kell észlelnünk, azonságot és különbségeket kell észlelnünk, ezeket rögzítenünk kell, de nem járhatunk el az értelmezésükben önkényesen. A mű beszédét akarjuk meghallgatni, és nem a saját beszédünket. Na, akkor nézzünk rá erre a második kódra, amit én stilisztikai kódnak neveztem, és értem szerint Sámson és Delila nevével. Sámson és Delila köti konfliktusként jelölök meg. A kép bal felső sarka, ugyanis Sámson és Delila történetét, pontosabban ennek a történetnek az utolsó jelenetét, vagy majdnem az utolsó jelenetét, sőt a történetnek nem az utolsó jelenetét, de a Sámson és Delila kapcsolatának az utolsó jelenetét ábrázolja nevezetesen, amikor Sámsonnak, hogy a cím is mondja, levágják a haját. Sámson és Delila jelenetének, tehát ugye ismét a történetet, arról van szó, hogy egy mondatban elmondom a történetet, arról van szó, hogy Sámson a zsidók filiszteusok általi elnyomatása idején él, akkor születik, és mielőtt megszületik, a szülei kapnak egy sugallatot, hogy gyermeket, akit majd most szülni fognak, ezt Manoah kapja, az ő apja kapja a jóslatot, azt neveljék Nazírnak. A Nazír az egy zsidó szent funkció, tulajdonképpen egyfajta ilyen papi szerep, amely azt fejezi ki, hogy az illető gyermeknek a nép sorsa szempontjából fontos szerepe lesz, és hogy megfeleljen ennek a magasztos Isten által való kiválasztottságnak, ennek a szerepnek, ezért bizonyos életszabályokat be kell tartania. Például nem ihat. Például nem paráználkodhat. Például, és ez nagyon fontos elem, nem vágathatja le a haját. A nazír azért nazír, mert ezeket a szabályokat betartja. Azért van azért, mert erre meghívták, de attól fog tudni megfelelni a szerepének, hogy ezeket a szabályokat betartja. Nos, Sámson is ilyen nazírnak születik, és így is cseperedik fel. Egy nagyon mokány erős kis kölyök, sőt, aztán bivaly erőssé is válik, és mint tudjuk a történetből, számos példáját adja annak, hogy milyen erős oroszlánt győz le, és így tovább. És itt most nem mesél, hosszú a történet, Virág könyve meséli el, egy nagyon szép költői történet. Sámsonnak azonban van egy fontos tulajdonsága, és az összes erőfitoktatása összefügg ez a tulajdonsággal, hogy egyszerűen imádja a nőket. Rengeteg nője van, ezek mind filiszteusok, és a filiszteusok, akik ugye gonosz erőt tulajdonítanak neki, illetve minden alkalom, amikor kiderül, hogy Sámson becsapják, és folyton azt hittik, hogy becsapják a filiszteusok, Sámson mindig oda csap, és ennek szörnyű következményei vannak, hiszen mondom, egy mesés erejű hősről van szó. Három ilyen történet is zajlik egymás után, amelyben mindig arról van szó, hogy Sámson szerelmes, aztán utána be akarják őt csapni, és ez nem sikerül, mert olyan fizikai erővel bír, hogy csak no. A történetnek az a vége, hogy az utolsó kapcsolata Sámsonnak a filiszteus nők közül az Delilával van, őt vele veszi feleségül, és Ugye Délinának azt a feladatot adják a filiszteusok, hogy tudja meg, hogy miért olyan erős. Honnan ez az erő? És ismerjük a történetet, hogy Delila mindenféle módszerekkel megpróbálja kitudni, hogy Sámsont az ágyban szerelmeskedés közben, hogy honnan van az ereje. Hát Sámson mindig mond neki valamit, és akkor az asszony rögtön ennek megfelelően cselekszik is, hogy hogyan lehetne kikötik a haját, nem tudom, hogyan lehetne megszabadítani az erejétől. De azt Delila nem tudja, hogy az erő a hajban van, csak mindenféle ilyen furcsa ötleteket ad Sámson, hogy mégis honnan van az ereje. Ezeket mind megpróbálják kihasználni, és persze sose sikerül, Sámson mindig oda csap, és jön a következő erőfeszítés. A vége az, hogy addig fondorkodik Delila, amíg végül Sámson elmondja, hogy mi a titka. A titka hajában van, a haját nem szabad levágni, a hajából fakad az ereje. És hát akkor az történik, mint tudjuk, hogy Sámson Delila elaltatja, és alvás közben a filiszteusok rátörnek, és egyszerűen levágják a haját. Vagyis megfosztják az elejétől, és mivel megfosztják az elejétől, ezért Sámson azon fog már csak egy közönséges férfi, akit aztán meg is vakítják ráadásul, és aztán börtönbe csukják, és hát ennyi. Illetve nem ennyi a történetnek az a vége, hogy szegény Sámson évekig a börtönben sínylődik, nyomorúságos, megalázott, megvakított rabként, amikor is egy alkalommal, egy ünnep alkalmával előhozzák, hogy jót szórakoznak. Tehát, hogy így kikacagják, hogy milyen kis nyomorút lett ebből a nagy héroszból. De közben ugye Sámsonnak értelemszerűen az idők múlása a kinő haja, visszatér az ereje, és Sámson a fogságában azzal tetézi be, tulajdonképpen az a felel meg a naziri hivatásnak, hogy amikor a filiszteus nép összegyűlik a templom falai között, akkor irdatlan erejével szétfeszíti a templomnak a tartóoszlopait, és a templom beomlik, és az egész filiszteus nép ott leli halálát. Ő maga is ugye áldozatává lesz ennek a hőstetnek, de ezzel legalább megmenti Izraelt a jövőnek. Na, emiatt a történet miatt Sámsont a középkorban, ugye a bibliai hagyomány szerint, a Biblia az ótestamentumi történeteknek az tipológiai értelmezése jegyében, mint Jézus előképét tekintették, ugye Sámson is önmagát áldozza fel népért, és nem pedig ártatlanul, mert nem követett el semmilyen bűnt, egyszerűen csak kitudták a titkát, amit nem lett volna szabad. És hát ugye emiatt ő mégis megfelelnek a nazi hivatásnak. Tehát egy Jézus előképről van szó. Látni fogjuk, ez fontos lesz a mi munkánk szempontjából is. Na hát, ennek a Sámson történetnek sok számtalan előféle ábrázolás alakult ki, most nem akarnak a teljes ikonográfia történetébe belemenni, csak két olyanra szeretnék úgy hivatkozni, amelynek valami köze lehetett Kondorhoz. Az egyik egy Rubens festmény, amelynek az a fontos tulajdonsága van, hogy ugye az alvó Sámsont, mint aki Delila ölébe, mint a szerelmes férfi, aki Delila ölébe hanyatlik, és úgy jönnek be, hogy óvatosan levágják a haját, és amikor már levágták a haját, akkor jönnek be aztán a fegyveresek, hogy meg is vakítsák, és fegyverbe vasra is verjék. Ez az ábrázolás két szempontból érdekes a mi Kondor munkával kapcsolatban. Az egyik az, hogy ez nyilvánvalóan egy szerelem mitoszként értelmezi a történetet. Ezt onnan lehet tudni, hogy a háttérben, a háttér falára karcolt falfülkében egy Vénusz és Érosz figuracsoport, egy antik figuracsoportot lehet látni, mint egy célozva arra, hogy itt valahogy a szerelemről van szó. A másik típus, erre majd még visszatérünk, a másik típus, az két példát mutatok erre, az egyik Guercino, egy 17. század első felében élt jelentős itáliai festő, aki egy óriási tömegjelenetet konstruál az egészből. Ugye, ha megfigyeljük, és ez a másik, Rembrandtnak a híres munkája a Kasseli Múzeumban, a Städtisches Kunstinstitutból, ahol szintén egy ilyen erőszakos jelentet látunk, egy tömegjelentet látunk, szemben a Rubens-féle megoldással, ahol tehát egy nyugodt, békés, szerelmi jelenet, egy lírai kettősségről van, szóval nyugodtan fekszik a férfi, elernyett tagokkal, önmagát megadva, miközben az erőszaktétel csendben, hát lopakodóan történik meg vele. Addig a másik két képen, Guercinónál és Rembrandtnál nagyon erősen ez az erőszakos, turbulens, viaskodó, küzdő jelenet jelenik meg. Azt gondolom, hogy Kondor munkájában mind a két típusnak van nyoma. Az egyik az, hogy itt látjuk, hogy a férfi Sámson egy fekvő alakként van ábrázolva, egy antikizáló, nagyon erős, kidolgozott izomzatú férfi testként jelenik meg, hasonlóan ahhoz, ahogy Rubensnél. És még hasonló elem az is, hogy nézzük meg, hogy féljük meg, hogy itt van egy drapéria, amelyik leomlik a kerevetről, és a képnek a keretén kívülre kerül. Ez egy jellegzetes barokk eljárás. Na, Kondor, ugyanezt a drapériát látjuk, ahogy egy kicsit ilyen antikizáló drapériaként kibukik a képből. Másfelől azonban Kondornak a képe egy zűrzavaros tömegjelenet, majd a részletére rá fogok mutatni, csak azt akartam mutatni, hogy Rembrandtéhoz hasonlóan nagyon erőszakos, nagyon, nagyon brutális. Még egy dolog miatt fontos a Rembrandt párhuzama, és ez pedig az, hogy Rembrandt képén nagyon nagy szerepet kap Delila figurája, aki éppen kifelé halad ebből a furcsa, sötét térből, ahol a büntet zajlik. Olyan az egész, mintha Sámson berántották volna ebbe a sötét fülkébe, hátulról fogják el, illetve szemből szúrják meg, illetve itt látjuk, hogy szúrják ki a szemét, egy nagyon durva, brutális jelenet. És közben Delila, visszatekintve Sámsonra, megy kifelé a térből, a fénybe, szembe mutatja, mint hogy a fénynek a győzelem jelvényeként a hajat, a hajcsomót, és az ollót, amely ugye mintha egy ilyen ikonografikus attribútum rendszert, mint hogyha megmutattam, hogy na, ezek innen lehet pontosan tudni, hogy kit fogtunk el, és miről van szó. Na, ez az elem Kondornál is előjön, és a hajnak a motivuma is előjön, azt majd erre majd még vissza fogok térni, sok helyen az egész kép tele van hajjal, ha tetszik. Tehát az, amit Rembrandt itt így fest meg, azt Kondor majd meglátjuk, hogy festi meg. Mondjuk például ebben a füstszerű valamiben, amit fölfelé tátongva itt mindenféle helyeken, majd erre még rá fogok térni. Tehát egy tipológiai értelmezésről van szó, vagy lehet szó, tehát most mit csinálunk most? Most ikonográfiailag elemezzük a képet. Megnézzük, hogy az egyes figurák kicsodák, milyen módon jelentnek az ikonográfikusan hivatkozott szövegnek, a bibliai textusnak mely pontjaira történik célzás bennük. Ezt meg lehetne tenni nagyon aprólékosan és részletesen, engedjék meg, hogy most nem ikonográfiai szakóráról beszélünk, hanem most én csak célzok erre a dologra, hogy ezt részletesen végig lehetne követni, hogy ez pontosan hogy alakul, de ezt meg lehet csinálni. Tehát Sámsonnak a figurája, mint Jézus, az önmagát föláldozó Krisztusnak a mintája jelenik meg. Van egy nagyon furcsa, groteszk hivatkozás, amely megerősíti ezt a tipológiai lehetőséget, a tipológiai olvashatóságát az ikonográfiának. Ez pedig az a furcsa helyzet, hogy Sámson férfi alakjának a pozícúrája nagyon emlékeztet el a híres neves szoborra, Michelangelo ifjúkori Pietájára, a San Pietro oldalkápolnájából. És azért juthat ez eszünkbe eléggé félre nem érthető módon, mert hogy ugye Mária figurája, aki a halott Jézusnak a testét tartja, a térdein nyugtatja a testet. És tessék megnézni, hogy ez a figura is térdeken helyezkedik el. Itt is egy térd, és itt is egy térd. Ez nagyon erős ikonografikus sugallat. A fekvő férfitest és a térdekre ültetett fekvő férfitest, amelyet női térdekre ültetnek, nagyon feltűnő dolog. És ez visz át bennünket a következő kódhoz. Én ezt a kódot a szexuális kódnak nevezném. Arról van szó, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy ez a célzás, ez a tipológiai célzás Michelangelo remek művére, ennek van egy travesztikus értelme. Ugye itt egy travesztiáról van szó, egy klasszikus, egy gyönyörű reneszansz klasszikus műnek, egy ideálisnak tekintett klasszikus műnek a, mondjuk úgy, hogy groteszk kifordítása. Mondjuk úgy, hogy méltánytalan helyzetbe hozása. Mondjuk úgy, hogy alantas jellegű kifordítása. Ennek a csoportnak a rendkívül kihívó szexuális jellegére szeretném fölni a figyelmet, és azt, hogy ez hogyan fényképeződik, mint egy rá a mintára, amelyet megidéz. És itt van egy érdekes kapcsolási pont. Michelangelo fiatalkori pietájának az irodalma tele van azzal, azzal kapcsolatos meditációval. Szinte mindenki, aki el a szoborról írt, megjegyezte, nem lehetett nem megjegyezni, hogy milyen furcsa, hogy ez a Michelangelo Máriája egy ilyen fiatal nő. Hogy nem úgy, miközben a szobor gyönyörű és spirituális, eközben a nő, hogy úgy mondjam, nem a tipikus Mária ábrázolások megtört anyafigurája, hanem egy gyönyörűséges, szép fiatal nő, aki életkorban, hogy úgy mondjuk, tökéletesen megfelel Jézusnak. Vagyis, ha ezt ilyen realisztikusan, ilyen gyalogos, realisztikus módon szeretnék olvasni a Michelangelo-nak a szobrát, akkor azt kellene mondanunk, hogy hát itt nem annyira egy anya siratja a gyermekét, mint inkább egy szerető siratja a gyermekét. Inkább összetartozó férfi és nő az, aki a képen. Nem egy anya és egy gyermek, hanem egy szerető és egy szeretet. Vagyis egy másik szerető közötti kapcsolatról lehetne szó. Még egyszer mondom, ez egy nagyon elterjedt, és inkább mindig csak félve, óvatosan, mint egy a hivatalos, a kulturális kánon szempontjából, hogy úgy mondjam, mellékes, vagy csak elfojtott értelmezésként jött számításba. Még egyszer, senki nem értelmezte így a szabot, félt és ne esik, csak nagyon erős ez a szuggesztió. Nagyon erős, hogy ez a két ember, a férfi és a nő, mint férfi és nő tartozik össze, nem mint anya és gyermek. Na, Kondor tulajdonképpen ebből csinál egy blaszfém, egy majdhogy nem fölháborítóan ordinári ábrázolást. Na, mielőtt azonban erkölcsi alapon próbálnánk meg a művészetet megítélni, amelyetől szeretnék óva inteni mindenkit, hogy túl gyorsan ítéljen erkölcsi alapon műalkotásokról, inkább nézzük meg egy kicsit közelebb, hogy miről van itt tulajdonképpen szó. Ehhez az ikonográfiát egy kicsit analizálnunk kell. Van még egy blaszfém célzás Kondornak a képében. Ez nyilvánvaló, hogy aki egy kicsit is ismeri a művészettörténetet, már pedig Kondor elég jól ismerte, ez a kép tele van művészettörténeti hivatkozásokkal, majd még ezekről fogok egy párat mutatni. Annak nem tud nem eszébe jutni ez a híres festménye Courbet-nak, a 19. század közepén élt nagy francia realista festőnek, aki 1861-ben festette ezt a híres L'origine du monde, tehát a világ eredete című képét, amelyet egyébként megbízásból festett egy gazdag, nem is európai származású megrendelőnek. A kép azért érdekes, mert egy sajátos módon, és ennek a sajátos módnak szeretném a hangsúlyát megadni, ahhoz hasonló funkciót játszik ebben a képben, mint amilyet a fekete ányalak, most a Kondor képén, mint amit a fekete ányalak játszik. A Courbet célzás ezzel a brutális pornográf jellegével azért brutális és azért botrányos. Azért lehet, hogy úgy mondjam, nehéz, figyeltem önöket, önök is egy pillanatra visszahőköltek, amikor ezt a látványt meglátták, mert az embernek erre a látványra ugyanis, és ezt szeretném hangsúlyozni, erre nincsenek kulturális kódjaink. Az ilyesmit nem tudjuk kezelni. Ez nem olyasmi, amit egy rutinszerű műveltsége kultúrával, hogy úgy mondjam, megtanultunk annak érteni, aminek szánták. Ezt a képet nem lehet másnak érteni, mint ami. Természetesen a cím maga egy érdekes dolog, egy szimbolikus jelentést, a világ eredete, a teremtés eredete. Minden onnan származik, minden az anyaölből származik, minden. Ugye azonnal a cím maga megpróbálja valahogyan beilleszteni a látványt egy kulturális, univerzális összefüggésbe. Valahogyan értelmezni mégis legyen annyi a gáz, hogy ilyeneket nézünk. De a sok, amit kivált, kulturálisan fontosabb, a sok, amit kivált, az fontosabb, mint az a kulturális jelentés, amit hozzáfűzhetünk, vagy az a mód, ahogyan megpróbáljuk elhárítani. Kondor képén rendkívül erőteljes ez a párhuzam. Nem lehet nem eltekinteni tőle. Mi okozza ezt? Képileg egy nagyon egyszerű dolog okozza, az nevezetesen, hogy a kép egészén belül ez a női öl, a nézői horizont vonalon helyezkedik el. Gyakorlatilag szembe, a néző szembe néz vele. Azért olyan erős, ugye A női nemi szervet számtalanszor ábrázolták a művészetben, de a Courbet festmények a provokatív ereje abban van, ebben a szembenézetben van, ebben a beletrafáló tekintetben. Ez az elkerülhetetlen, bocsánat, ez elkerülhet, a tekintet elkerülhetetlenségében van. Hogy nem lehet félrenézni. Hogy nem lehet úgy tenni, mintha. Hogy nem lehet úgy tenni, mintha ez csak elintézhető volna valamilyen a világ keletkezésre vonatkozó általános filozófiai tétellel. Mit keres itt ez a képen? Természetesen az egy másik kérdés, hogy mit keres ez a, majd, nem tudok lenni, hogy nincs jobb szó, mert ez a brutális dolog. Hogy jön ez ide? Miért kell ez ide? Condor természetesen a művének ebben a nagyon bonyolult szövetébe beemeli ezt a közvetlenséget, amit Courbet a maga nyerseségében állított elénk. De mit keres itt? Meg kell értenünk a képi összefüggésben, ez a nagyon brutális kép, ez a szembetekintős, ez az elhállíthatatlan szembetekintés, kiprovokáló motivum kap azáltal, hogy egy kontextusba helyezkedik el. Na hát nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a kontextust, ami tehát még egyszer mondom nem biográfiai, nem stilisztikai és nem ikonográfiai, hanem egy negyedik. Ezt nevezem e pillanatban szexuális kódnak. Szexuális kódról beszélünk. Világos, hogy ezt a motivumot nem önmagában kell megértenünk. Tehát az a puszta tény, hogy relációba hozzuk Courbet-val, még nem magyarázok meg semmit. A reláció fennáll, de értelmezése szorul. Interpretációra szól. Mit keres itt? Ez a kérdés. Nem tudom, hogy mennyire lehet észrevenni, hogy ennek a képnek, ennek a csoportnak, amiről most beszélünk, tehát a nő és a férfi, Sámson és Delila. Tulajdonképpen rögtön mondanom kell valamit, valójában nem Sámson és Delila az, amit a kép ábrázol. A kép valójában Sámsont és a nőket ábrázolja. Delila, mint történeti figura, mint ikonográfiai hivatkozás, mint az az egy nő, akinek éppen sikerült kitudni a Sámson titkát, Condort nem érdekli. Az érdekli, hogy a nők többen vannak. Többes száma vannak. Tessék megnézni. Egy nő, két nő, három nő, négy nő, öt nő. Legalább öt mesztelen nő alkotja azt a csoportot, amely tartja a maga tehetetlen férfit. Miért mondtam az előbb azt, hogy ez olyan, mintha a Guercino kép vagy a Rembrandt képből jött volna? Ez a turbulencia, ez a harcias küzdő jelleg. Honnan származik? Hát kérem szépen, mielőtt erre válaszolni adnék, hogy a képben ez honnan származik, hagyd mondjak valamit, ami a mítosz, illetve a Sámson történet értelmezéséhez tartozik. Miért is érdekelhette Condort ez a történet? Mi volt a történetben az, ami neki fontos lehetett? Valami miatt fontos? Azt gondolom, hogy a dolog lényege az, hogy van Sámson történetében egy beépített konfliktus, egy beépített ellentmondás. Ugye ez egy olyan figura, aki arra van ítéltetve, hogy egész életében önmegtartóztató legyen. Egész életében a választott, az elhivatottságának éljen, annak a feladatnak éljen, amit neki meg kell tennie, és ugyanaz az ember eközben valójában egész életében semmi más nem csinál, csak azt, amit nem volna szabad csinálnia. Az egész életét a gyönyöröknek áldozza. Az egész életében Sámsont úgy kell elképzelni, mint egy ilyen hatalmas kedvű férfit, aki habzsolja az élvezeteket. Egy ember, akinek az összes történetek a sorozata arról szól, hogy hogyan függ a nőktől, hogyan van kiszolgáltatva azoknak a nőknek, akitől egyébként tartózkodnia kellene. Hogyan van azoknak az érzéki vágyaknak a rabságában, amelyek fölött éppenséggel, mint nazírnak uralkodnia kellene. Ez a furcsa ellentmondás, tehát a saját belső természet és az elhivatottság közötti ellentmondás metaforizálódik a haj motivumában. Mi a haj? A haj valami, ami természetesen nő az emberből, a testből. A test természetes következménye. Ha tetszik, olyan, mint a vágy. Csak jön, nő. De a nazireátus parancsa azt is jelenti, hogy ezt nem szabad levágni. Sámson minden további nélkül meg tudna felelni a nazireátus követelményének, hogyha le lehetne vágni a haját, kezdetől fogva, hiszen a vágya azonos a hajával. Metaforikusan azonos a hajával. Sámson azonban nem tud ellenállni a vágyainak, és egyszerre nő a haja, és egyszerre nő a vágya. Nem tudom, hogy világos-e, az ellentmondás. Miközben megfelel a szerepnek, eközben nőnek benne azok az erők, amelyek majd alkalmatlaná teszik arra, hogy meg is feleljen neki. Egy ellentmondás van tehát ebben a bibliai héroszban, ebben a mítikus figurában. Az ellentmondás pedig az, hogy a saját belső késztetése és a külső elhivatottsága ellentmondásban. A saját belső késztetés, a vágyaknak való kiszolgáltatottság az ugyanis gyengeség. Sámson gyenge. Gyenge a nőkkel szemben. Állandóan erőt vesznek rajta. Aztán utána oda csap, amikor kiderül, de abban van az eleje. Az ereje a fizikai erő, a gyengesége, az érzelmi gyengeség. Ugye ezért ez a magyarázat annak, hogy lett ilyen mafla egy férfi, már bocsánatot kérek, ilyen mafla egy férfi, hogy derül a negyedik kérésére, miután háromszor már kiderült, hogy azért kérdezi, mert meg akarja tőle vonni azt az erőt, hogy mi a forrás az erejének, negyedikre mégiscsak elmondja, és lám, mi történik, el is veszíti. Miről van tehát szó? Arról van szó, hogy Sámson, mint férfi, gyenge a nőkkel szemben. Miközben az eleje természettől fog. Egyszerre a természetéből két egymásnak ellentmondó dolog következik. Melyik természetének engedjen? Ez a problémája Sámsonnak. Mindebből elég világosan következik, ha ezt egy picit tovább gondoljuk, hogy ha egyszer Sámson ereje a hajában van, és Sámson gyengesége a vágyában van, a nők iránti vágyában van, akkor amikor Sámsonnak levágják a haját, vagyis elveszik az erejét, ezzel, hát miért veszik el? Sámson hajának a levágása az egy kasztrálás. A férfi erőtől való megfosztás. És érdekes módon pont a férfi erőtől való megfosztás lesz az eredménye annak, hogy Sámson beteljesítse a naziri hivatást. Nem tudom, hogy világos-e. A hajlevágás és a hajnak és az erőnek, ez a metaforikus azonosítása, a hajnak és a férfiasnak ez a metaforikus azonosítása oda vezet, hogy ezt a férfit csak úgy lehet erejétől megfosztani, hogyha kasztrálják. Sámson hajának a levágása kasztráció. Ezt ábrázolja a kondor ezen a részkarcon. Na, hogy csinálja? Látni fogjuk, hogy ez magyarázza meg a kurbéi célzást. Tessék megfigyelni, hogy ez a nő, akinek a bal térdén a test, ez a hatalmas, izmos, rendkívül aprólékosan kidolgozott férfi test. Emlékeznek vissza, hogy az másik három hogy volt megcsinálva. Ennek a nőnek a két keze, ez a kéz, meg ez a kéz. Mit csinál? Ugye a képet néznünk kell. Ez azt jelenti, hogy figyelnünk kell, hogy mi történik rajta. Van két kéz, amelyik megmarkol egy valamit, amit nem lehet látni. Nem tudom, hogy mennyire lehet látni, hogy nem lehet látni. Ez a két kéz markol. Gondolsz, hogy rövid kis ujjakkal érzékelteti ezt gyönyörűen. Hogy itt valami meg van fogva. Valami, ami azonban nem látszik, ami nem látható. Hát mi ez? Engedjék meg, hogy ezt most ne mondjam ki. Világos, hogy ráadásul ez a hosszú tengelybe állított valami, ez ráadásul egy tengelyben van a női nemi szervvel. A férfi nemi szerv a női nemi szervvel van, képileg összehozva egymással. Ugyanaz a szimmetria érvényes, mint a Michelangelo képen. Csak blaszfémikusan. Ugyanaz a megfelelés jön létre, az a szimmetrikus szembenézeti megfelelés jön létre, mint ami a Michelangelo szobrán létrejött. Mielőtt azzal akarnának vádolni, hogy belemagyarázok, úgymond, ez a mi mesterségünknek egy állandó veszélye, úgymond, hogy belemagyarázunk. Én zárójelben hagyják ezt annyit hozzá, ezt egy elég mafla kifogásnak tartom őszintén szóval. Mi az, hogy belemagyarázni? A múltkor megpróbáltam önöknek röviden elmondani, hogy szerintem mit jelent az valamit megérteni. Hogy a megértés az egy értelmező folyamat. Mindig arról van szó, hogy mindig értelmeket kell tulajdonítanunk. Ha tetszik, állandóan bele kell magyaráznunk. Csak az a különbség, hogy ezt a belemagyarázást, ezt, hogy úgy mondjam, kritikus elmével tesszük-e, hogy ezt valóban valamiféle ellenőrzött, hitelesíthető módon tesszük-e, vagy pedig csak úgy beszélünk. Persze, hogy belemagyarázunk. De tessék, jól belemagyarázni. Nem lehet anélkül értelmezni az ember, úgymond ne belemagyarázni. Csak hát különbség van jó és nem jó belemagyarázás között. Én most szeretnék amellett érvelni, hogy ez nem önkényes dolog, amit én most elmondtam. Mutatnék erre egy példát, ráadásul azt a példát mutatnám, azt az eljárást, amit Kondol alkalmaz, én úgy nevezném, hogy képi metonímia. Helyettesítő egymás mellettiség. Két elem egy képen elhelyezhető oly módon, hogy az a szuggeszió támadjon, hogy ezek egymással behelyettesíthetőek. Egymásnak meg egy kép azért nem nyelv, mert lehetséges benne ilyesmi. A nyelv máshogy csinálja meg a metonímiát, a képi metonímiák azonban rendkívül erős dolgok, és ezeknek a megértése nélkül nem lehet képeket tulajdonképpen nézni. Majd erre még tennék egy megjegyzést a továbbiakban. Nézzék meg ezt a bizonyos figurát, ezt a kis kalapos, aktatáskás kis fazont, aki ugye az előbb említettem, hogy Szent Antallal adekvát. Zárójeles megjegyzés. Szent Antall figurájának ugyanaz a problémája, mint Sámsonnak. Ugye tudjuk. Szent Antall tudnék egy olyan remete, aki kivonul a sivatagba, hogy életét Istennek áldozza, de hiába vonul ki a sivatagba, utána jönnek a kísértők. Az ördög nem nyugszik. Ki az ördög? Mi a kísértés dialektikája? Ha az ördög csak egy külső hatalom lenne, akkor merő, hogy mondjam, egyébként a késő középkori Szent Antall megkísértés ábrázolásokban többnyire így is ábrázolják, hogy egy szegény kis öreg szentet így fölkapják a levegőbe, és széttrancsírozzák, szétmarcangolják, gondoljanak Schongauerre, gondoljanak Boschra, ehhez hasonló híres ábrázolás van. Tehát, hogy szétszincálják a remetét a gonoszok. Kondor ennél egy kicsit okosabb volt, egészen pontosan modern ember volt, és ezért tudta, hogy a kísértés lényege az, hogy a kísértés belülről jön. Mi az, ami kísérti a remetét? Hát a saját vágyai kísértik, a saját érzékisége, a saját kielégítetlensége az, amellyel meg kell küzdeni ahhoz, hogy magasztos céljait elérhesse. A misztikusnak az a célja, az a dolga, hogy leküzdje a saját testét, mint egy túllépjen önmagán, kilépjen önmagából, mint egy megtagadja önmagát, semmisé tegye önmagát. Ehhez azonban le kell küzdeni a saját vágyait, a saját vágyait, a saját érzékiségét, a saját kívánását, a saját nők iránti, a nők vonzását kell leküzdeni adott esetben. Zárójelbe zárva. Tehát a Sámson probléma nagyon rokon a Szent Antall probléma. Ez ugyanúgy, mint a Sámson, szerintem egyébként gondolnak egy szimbolikus önarcképe. Na most itt látunk egy figurát, következő különös dolgot műveli. Tessék megfigyelni, itt valahol a szíve helyén van egy nyílás, egy világos folt, itt pedig van egy sötét. Értelmezzük ezt a figurát ezekkel a foltokkal. Fekete-fehér, részkarc. Ugye van egy nagyon erős vizuális szuggeszió. A vizuális szuggeszió az, hogy ez a fekete pötty innen hiányzik. Hogy ezek egymással adekvátak. Kondor egy rendkívül primitív szimbolikát alkalmaz. Az egyiket a szívnek a helyére teszi, a másikat a... Mit szugerál ez? Még egy dolgot tessék, mert ez mi van itt a szívnek a helyén? Ez egy óra. Két ilyen kis aprócska vonás. Két mutató. Egy óra. Ez a fölemelt kéz olyan, mintha a karóráját nézné. Vagyis ebben mozdulatban valamilyen ilyen, nem? Jellegzetes ez a... Tehát olyan, mintha a karóráját nézne. Az órájának a helyén van a szíve. A szívének a helyén van az órája. Ami innen hiányzik, az itt van, és ami meg innen hiányzik, az meg itt van. Fölcserélődött a pozitív és a negatív, a fehér és a fekete, az óra és a szív. Roppant primitív cucc. Nagyon egyszerű dolog. De mit mond ez a nagyon egyszerű dolog? Szív és óra. Mi a szív és mi az óra? A szív az, ami az embernek a belső indítatása, a belső vezéreltsége, az óra az a külső, amihez igazodnia kell. Belülről vezéreltség és a kívülről irányítottságnak ez a dialektikája, ez ugyanaz a dialektika, mint ami Szent Antallé. Ő ugyanebben a harcban van. Csak az ő külsőjét nem órákkal lehet szimbolizálni, az ő külsője az Istennek való megfelelés, magasztos eszménye, és az ő belső, az ő szíve pedig nem egy szimpla luk, amit helyettesíteni lehet, hanem az ő belsője, ez a hihetetlen bonyolult és most ebben nem mennék bele ennek a műnek az értelmezésében, szintén tele van szexuális célzásokkal, és szintén tele van a magasztos szellemi hivatással sért, vívott küzdelemnek a jeleivel. Mit akarok ezzel mondani? Azt akarom mondani, hogy Kondor tulajdonképpen egy ilyen metonímiát használ itt annak az egyszerű dolognak a kiderítése, hogy ez az ember, meg ez az ember, ez a figura, meg ez a figura egymásnak pannanjai. Az egyik egy olcsó, köznapi, leegyszerűsített, lebultított, primitivizált verziója a nagynak, amelyben mindenek nagy, történelmi, ha tetszik, biblikus dimenziói vannak. Ez egy tipikus képi metonímia. És visszatérnék arra a problémára, amiből kiindultam, hogy ez egy kasztrációs át. Ezek a nők ezt a férfit kasztrálják. Elveszik a férfiat, szétszedik a testét, elveszik a férfiasságát, tönkreteszik, elpusztítják, mítikus értelemben felszámolják. És akkor most visszatérhetünk a Lacan-féle ábrához. Lacan, félítés ne essék, egyáltalán nem állítom, hogy Kondor Béla tudta, hogy ki volt Lacan, és Courbet képét valószínűleg ismerte, de hogy Lacan ki volt, arról valószínűleg nem volt fogalma. Lacanról azonban tudniuk kell, hogy francia pszichoanalitikus volt, a Freud utáni pszichoanalízis legnagyobb figurája. Jacques Lacan. Lacan ennek a festnek a birtokosa volt. Hosszú éveken keresztül megvette ezt egy aukció során, és aztán tőle került át ma Párizsban, a Musée d'Orsayban. Lacan ezt a képet rendkívül fontosságúnak tekintette. Ugyanis az volt a meggyőződése, hogy az emberi kultúra lényege az ember legelső tapasztalatához kötődik. A legkorábbi tapasztalataihoz kötődik. Ezek között kivételes hely illeti meg a szexuális kód születését. A szexualitás ugyanis Lacan felfogása szerint egy kód. Nem egyszerűen egy biológiai különbség a férfi és a nő között, hanem abban a minutumban, hogy ez a biológiai különbség belép az emberi kultúra közegébe, márpedig az ember, amikor megszületik, azonnal, mint ember észleli a biológiai jelzéseket is, azonnal kódokat alkot, vagyis azonnal nyelvet csinál. A megkülönböztetés, minden nyelvnek az alapja a megkülönböztetés. A különbség. A kislány első tapasztalata, amikor meglát egy fiú nemi szervet, hogy neki ilyenje nincs. A kisfiúnak az első tapasztalata pedig az, hogy amikor meglát egy női nemi szervet, hogy neki meg hova lett. Ezt a pszichoanalízisben kasztrációs félelemnek hívják. A gyermeki identitás kialakulásának az egyik legfontosabb, legmélyebb motivumáról van szó. A Sámson történt kasztrációként való értelmezése Kondornál, és összekombinálása a női nemi szerv ilyen nagyon brutális szembenézeti megmutatásával a részkarcon, ezt az egész képi megoldást a kasztráció félelmének, illetve a kasztrációval szembeni szorongásnak az ábrázolásával avatja. Tehát nem arról van szó, hogy Kondor azt ábrázolja, hogy Sámsonnak levágják. Egy félelemről van szó, egy szorongásról van szó. Arról van szó, hogy valami, ami hozzám tartozik, az fenyegetve van. A férfi szorongása attól, hogy elveszíti önmagát. A férfi szorongása attól, hogy tönkreteszik a nők. Zárójeles megjegyzés. Természetesen eszem ágába sincs azt gondolni, hogy ez, amit most itt elmondok, ez a tulajdonképpen, hát minek nevezzem, szexista férfi pozíció, amelynek nézőpontjából a nők megjelennek. Hogy ez bármilyen szempontból az igazságról való, vagy az én privát véleményemet mondaná el. Itt egy képről beszélünk, és egy képnek a szövegéről beszélünk. A képnek a szövege és a szövete ezt sugallja a néző számára, hogy valami ilyesmiről van szó. Két kódról beszéltünk, ami a képnek ezen a részén érvényes, az egyik az ikonográfiai kód, a másik a szexuális kód. Az ikonográfiai kód Sámsont, mint mítikus hőst a problematikus önazonosságával együtt állítja, tehát akiben az erő és a gyengeség, az elhivatottság és a tetrekészség egymással föloldhatatlan konfliktus, a tragikus konfliktusban van, és ez valóban tragikus véghez is vezet. Vele szemben áll Delila, aki semmi más, mint a mítikus ellenség, az idegen, a gonosz, akivel szemben akinek Sámson ki van szolgáltatva. Az ikonográfiai kód tehát nagyon szimpla, ha tetszik így mondani. Vele szemben áll egy másik szexuális kód. Sámson, mint férfi, szemben Delilával, mint nővel, sőt, Delilával, mint a nővel, a nőkkel, mint olyannal. Sámson, mint férfi, ugyanolyan problematikusan önazonossággal bír, mint mítikus figura. A saját vágya a nők iránt, és közben a kasztrációs félelme, a kiszolgáltatottság, a szerelemvágy, és a közben, ami maga tehetetlenné teszi, ami megbénítja, ez a belső megosztottság, áll szemben Delilával, mint a női dominancia, mint egy domina figurával. Megint két kóddal van dolgunk. A két kód ebben a komplexumban, amit ez a jelenet kialakít, együtt összetartozik. Most én leegyszerűsítettem a dolgot, egyébként nem lenne szabad valójában, mert még egy dolgot azért hagyd mondjak el, leegyszerűsítettem egy kicsit a dolgot. Ugyanis itt a nők, akik szétszedik Sámsont, és nagyon fontos, a nők ábrázása van a hihetetlenül, majdhogy nem topzódó érzékiség. A hatalmas testű, óriási farok, óriási mellek, valamilyen ilyen furcsa, túlzott, stilizált érzékiség, ami itt a nők ábrázolását ebben a csoportban jellemzi. Fölöttük van két figura, két férfi. Az egyik egy ilyen fura, borbélyszerű gnóm kezében az ollóval, és vele szemben a másik oldalon, ezt most nem tudom nagyban megmutatni, egy püspök süveges férfiú, aki föltett kézzel imádkozik. Egymásnak háttal vannak, és ők összetartoznak a nőkkel. Ez mutatja, hogy Sámsonnak a konfliktusa nem egyszerűen a nőkkel szembeni konfliktus. Sámson, mint mitikus hős, a világgal áll szemben. A világ egésze az, amelyik az ő ellenfel, amelyet le kell küzdenie. Ez a totális értelme a másiknak. A másik, mint teljes világ áll szemben ő vele, mint aki ki van ennek a másik világnak szolgáltatva. Majdhogy nem allegorikusnak tekinthető ez a groteszk kettős, a hatalmi jelvényekkel és az áltatossággal megszentelt papfigura, ráadásul fölnyújtott kezeivel és ez az óriási süveggel, ennek még van is valami kicsit, na jó, ezt most nem ragoznám. Tehát a lényeg az, lényeg, hogy tehát itt az egész világ áll szemben a magányos hőssel. A logikája ennek a szembeállításnak ugyanaz, mint itt. A magányos hős, akivel a mű egésze, a totális és a megképzett mű, mint világ áll szemben. Az a baj, hogy eltelt az időnk, és még mindig nem vagyok a végén. Na nem baj. Pedig most kezd igazán érdekes lenni. Egy mondatot hagyd mondjak még a végére. És jövő héten tényleg be fogom fejezni. Egy dolgot szeretnék még a végére mondani. Az a módszer, amit én itt most követek, tehát a kódok szerinti szétszálazása. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy utakat találunk a képen belül, hogy elemeket egymással össze lehet kombinálni a képen. Az ikonográfikus kód követése egy sor elemet a képen ikonográfiailag enged olvasni, és összefüggésbe hozni más elemekkel, amik szintén ikonográfikusan olvashatók. A stilisztikai kód ugyanígy, az életrajzi kód ugyanígy. Minden elem összeolvasható egy-egy ilyen kódnak a mentén, csak a kódokat ne keverjük össze. Sok ilyen kód van, a kódok egymást keresztezik, a kódoknak egy bonyolult hálózata jön létre, amit ebben a két motivum csoportban próbáltam bizonyítani, hogy itt kódok egymást keresztezik, ugyanabban a logikába illeszkednek, de más és más módon vannak kodifikálva. Mi kell ahhoz, hogy az ember egy képet így tudjon nézni? Azon túl, hogy mobilizálja mindazt a tudást, műveltséget, ismeretlenül, nem tudom micsodát, ami persze kell hozzá a szakmához. Kell egy nagyon fontos dolog, és ez amire igazából a hangsúlyt szeretném helyezni. A képeket meg kell tanulnunk nézni. Nézni alatt azt értem, hogy céltudatosan a képek struktúrája felől vizsgálni. Tudatosan keresni elemeket és az elemek közötti kapcsolódások lehetséges módjait. Ez egy kutakodó nézés. A szem munkája. Van egy óriási felejtés, ami nagyon-nagyon elterjedt a képzőművészetekkel kapcsolatban, hogy a látvány, a dolgok látása az valami automatizmus. Hogy ránézek, hát aztán látom. Kérem, ez nem így van. Az embert mindig csak azt látja, amit már eddig is látott. Ugyanúgy működik, mint a múltkor elmesélt például a közéleti jelenettel. Pontosan azt látjuk, amit már eddig is látunk. A művészet legfontosabb hivatása az, hogy megtanítson nézni. Vagyis azt jelenti, hogy az elemek közötti szisztematikus kapcsolatokat keresni. Észrevenni a differenciákat, a különbséget, ezeket sorba rakni, megfeltetni egymással, lejátszani ezeket a játékokat. A művészet nézése munka. Ezt a munkát nem lehet megspórolni. Viszont szerintem nagyon hálás dolog. Az ember sok mindenre rájön. Köszönöm a figyelmüket.
Elhangzott Rádióegyetem. Sámsonnak levágják a haját. Második rész. Rényi András, bevezetés a művészettörténetbe. Az ELTE BTK-n 2009. szeptemberében elhangzott előadás felvétele.